Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktóriát hallják. Vasárnapi adásunkban összeállítást hallhatnak tiszteletreméltó Mindszenti József bíboros 1974-es harmadik amerikai lelkipásztori látogatásáról. Isten hozott József Mindszenti. Mindszenti bíboros 1974-es lelkipásztori látogatása az Amerikai Egyesült Államokban. Néhány héttel azután, hogy 1974. május 6-án, alig egy évvel halála előtt, tiszteletreméltó Mindszenti József bíboros megérkezett az USA-ba, egy San Franciscó-i újságban, a Monitorban újságcikk jelent meg a főpásztorról, bemutatva életét és helyzetét. Az újság címét magyarul próbálták kiszedni, és ott szerepelt ez a helyesírási hiba, vagyis, hogy Isten helyett Ispent írtak. A bíboros, miután megmutatták neki az újságot, a következőket mondta. Nem baj, kérem. A magyarok úgy is tudják, hogy Istenről van szó, az amerikaiak meg nem tudnak magyarul, így hát azt se tudják, hogy ott sajtóhiba van. Mindszenti József bíboros, az ekkor már esztergomi érseki funkciójától megfosztott, emigrációba kényszerített, 82 éves főpap, 1974-ben 55 napot töltött az Amerikai Egyesült Államokban. Ez a harmadik észak-amerikai útja volt, s ez tekinthető az összes közül a leginkább nagy hatásúnak. Számos amerikai televízió és rádió is foglalkozott nyilatkozataival, melyeket a 11 általa tartott sajtótájékoztatón adott. Amerikában több iskolát, illetve intézményt neveztek el róla. A Niagarai és a Dallasi Állami Egyetem díszdoktorrá avatta. Mindszenti bíboros 1974-es amerikai lelkipásztori látogatásáról érdekes tanulmányt készített Dudás Róbert Gyula, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola katekéta lelkipásztori munkatárs szakos hallgatója. Megkerestük, hogy tárja hallgatóink elé kutatásainak eredményeit. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Dudás Róbert Gyulát, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola katekéta lelkipásztori munkatárs szakos hallgatóját.
És nagy tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Kedves Róbert, miért kezdett el foglalkozni ezzel a témával?
Néhány évvel ezelőtt volt lehetőségem egy évet az Egyesült Államokban élni, és ott nagyon gyorsan ráakadtam a Passaic-i New Jersey-ben van magyar közösségre, és annak vezetőjére, Vasrászló atyára, aki tavaly elhunyt, és vele együtt kezdtük először az egyházközség múltját kutatni, hiszen nagyon sok korábbi papról semmit nem tudtunk, annyi volt az évkönyvben, hogy nem maradt föl semmi információ. Arra gondoltunk, hogy azért a 21. században ez azért nem valószínű. És hosszas kutatás után mindegyik atyát megvizsgáltuk, megírtuk az életrajzukat, és ezzel elkezdődött egy folyamat, elkezdődött egy sorozat, amikor már elkezdtem azon gondolkodni, hogy igen, de még kik voltak, akik az Egyesült Államokban és Kanadában magyar nyelvű lelkipásztori szolgálatot láttak el. Ezt kezdtem el kutatni, ezt kezdtem el vizsgálni, és az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán lehetőséget kaptam arra, hogy tanulmányaim mellett ezzel foglalkozzak, tőlük minden támogatást megkaptam erre, és az idei Országos Tudományos Diákköri Konferencián ezzel a kutatással második helyezést értem el.
Gratulálunk ehhez az eredményhez. Akkor először beszéljünk Mindszenty bíboros útjának előzményeiről.
Mindszenty összesen 4 alkalommal járt Észak-Amerikában. Az első útját még letartóztatása és börtönévei előtt 1947-ben hajtotta végre. Ekkor elsősorban Kanadában járt egy Mária kongresszuson, majd egy Jock kongresszusra utazott, de az Egyesült Államokban is, South Bendben, Toledo-ban, Clevelandben, Youngstonban, Pittsburghben is megfordult, itt majdnem 100 magyar tappal találkozott. Majd miután kiszabadult, és a véget érte az amerikai nagykövetségen a hosszú, mondjuk így belső számüzetése, és el kellett hagynia Magyarországot, 1973-ban merült fel az a gondolat, hogy egy nagy észak-amerikai lelkipásztori utat tegyen. Viszont ekkor ő még hivatalban lévő esztergomi érsek volt. És a magyar állam nem nagyon akarta, hogy ő különösebben a sajtó és a hívek elé kerüljön. Azt szerette volna, hogy minél inkább szilenciumot fogadjon. És mindent megtett azért, hogy ne legyen ez a nagy amerikai út. És különféle mesterkedések következtében Mindszenty úgy döntött, hogy az egész utat úgy, ahogy van, lemondja. Viszont Kanadában már nagyon jól állt a szervezés, és ezért az 1973-as utat arra használták, hogy Kanadát, gyakorlatilag a kanadai magyarságot végigjárta. És tettek egy olyan próbát, hogy egy kicsit nézzék meg, hogy vajon hogy fogadják őt Amerikában, ezért a New Jersey, New Brunswick-ban látogatott ezen az úton, és ott felszentelte, újra szentelte az újraépített New Brunswick-i Szentlászló templomot. Ez az út hatalmas sikert aratott a magyarság, és nem csak a magyarság körében. És akkor döntöttek úgy az egyre érkező meghívások következtében, hogy 1974-ben egy 55 napos nagy, kizárólag az Egyesült Államokra terjedő utat szerveznek meg. Ez 1974. május 6-a és június 29-e között zajlott. Természetesen senki nem lehet a történetben előre. És ezt nem lehetett azt mondani, hogy május 6-a mennyire jelentős lesz még Mindszenty életében, és egy évvel később ezen a napon hunyt el.
Melyek voltak Mindszenty bíboros harmadik amerikai útjának legfontosabb állomáshelyei?
Gyakorlatilag ugye ez egy 55 napos út, ez egy iszonyú hosszú út, még egy fiatal embernek is, nem hogy egy 80 év fölöttinek. 5 nagyobb központ köré lehet az utat besorolni. Az első időszak az a keleti parton, nyulaki központtal, innen utazott ki minden nap valahova, ott nagyjából elérhető 1-1,5 órás távolságra, a bíboros és látogatta meg az ottani magyar közösségeket. Innen utazott át északkeletre, Cleveland és környéke, és az Ohio-i magyar közösségek, majd innen repülővel nyugatra, délnyugatra utazott át, Kalifornia, San Francisco, Los Angeles, illetve Texas, ahol Dallasban is járt. És a texasi útnában egy nagyon érdekes pont. Dallas mellett nem messze van Fort Worth, ami az amerikai hadsereg egyik legnagyobb központja. És a Fort Worth-i parancsnok hívta meg Mindszentyt. Anélkül egy szót tudott volna magyarul. Ez a parancsnok úgy döntött, hogy ha Mindszenty a környéken jár, akkor már pedig a támaszpont gyerekeit ő bérmálja meg. Tehát ez azt mutatja, hogy mekkora nagy hatással volt a bíboros nem csak a magyarokra. Mennyire elismerték az amerikai katolikusok is. Ez azt is bizonyítja, hogy 13 amerikai püspökkel találkozott és tárgyalt. Általában nagyon kedves és baráti hangulatom. Tehát miután a nyugati, délnyugati államokat meglátogatta, utána nagy tavak környékére ment, ez Chicago, East Chicago és környéke, majd innen zárásképpen visszautazott a keleti partra, Pittsburgh és Pennsylvania északi részét utazta be, és ott látogatta meg a magyarokat.
Milyen eseményeket emel neki Mindszenty bíboros harmadik amerikai látogatásából?
Mindszenty ugye 1974. május 6-án érkezett meg New Yorkba, és gyakorlatilag minden helyen, ahol megfordult, Ez 56 települést jelent egyébként. Szinte mondhatni államfői tisztelettel fogadták. Nem csak a magyarok, hanem szinte mindenütt fogadták a helyi szervek. 10 vagy 11 helyen a napot, akkor odaérkezett az adott településre, Mincenti Day-nek nevezték. Ez az Egyesült Államokban egy szokás, hogy az adott állam, vagy az adott város vezetője külön rendeletben azt a napot, amikor ez van, annak a személynek a tiszteletére dedikálja, gyakorlatilag arra a személyre emlékezett meg. Ezen a napon ilyen volt Pittsburghben, Cincinnatiben, Chicagóban. Két egyetem is, a Niagara és a Dallasi Egyetem is díszdoktorrá avatta, de ezek mind egyfajta politikai részek. A legfontosabb, hogy minden helyen, ahova elment, ő a magyarságot kereste és a magyarsággal akart találkozni. Ez az 55 nap alatt 46 nyilvános misét tartott, amelyen mindegyiken hosszú prédikációt mondott, ami a mai napig hatással van a kint élő magyarságra, akik visszaemlékeznek és akik beszámoltak erről nekem.
Milyen hatást gyakorolt Mincenti bíboros látogatása az amerikai magyar közösségekre?
Gyakorlatilag több beszámolót, több személyes emlékezést kaptam azoktól, akik jelen voltak. Az egyik ilyen, a már említett Passaikból, New Jersey-ből érkezett Kerkainé Macki Emese írásban számolt be a látogatásra, és ebben pontosan leírja, hogy hatalmas izgalomban voltak azzal, hogy jön hozzájuk a herceg prímás. És itt nagyon fontos ez, hogy ők akkor is herceg prímásnak nevezték Mincentit, amikor ugye tudjuk, hogy 1974. február 5-én az esztergomi érseki szék megüresedettnek lett nyilvánítva. De ők ezt nem fogadták el, gyakorlatilag egészen haláláig a bíborost érseknek és herceg prímásnak véleményezték és gondolták. Amikor megkapták a hírt, hogy jön hozzájuk is, akkor egy nagy izgalom és egy nagy várakozás volt mindenkiben. Sőt, különféle dolgokat tettek. Például Passaikban újra alakult az énekkar. Csak azért, hogy azon az ünnepi misén, amikor a bíboros megérkezik, akkor igazán szépen szóljon a ének. Ezen kívül, amit csak lehetett, mindenki beletette a saját tudását, saját lehetőségeit. Volt, aki erősítő berendezést vásárolt, volt, aki megszervezte az étkezést. És miután megtörtént a látogatás, azt írja a Kerkainé Macki Emese, hogy hetekig, hónapokig tartott a látogatás varázsa. Gyakorlatilag újra alakultunk, újra lelkesek lettünk, újból magyarok akartunk lenni.
Térjünk ki arra, hogy mi volt Mincenti bíboros fő mondani valója?
Összehasonlítva, ugye lehetőség van most már az interneten nagyon sok beszédét legalább összefoglalóban megtalálni. Nekem 40 beszédét sikerült összegyűjtenem. És az első, amit tapasztaltam, hogy bár megtehette volna, hiszen egyes helyszínek között volt, hogy 5-600 km távolság is volt, mégsem mindenütt ugyanazt a beszédet mondta, mindenütt saját a helyre szabott beszéddel készült. Amit utána a beszéd elhangzása után általában a titkára, Mészáros Tibor röviden angolul össze is foglalt, hiszen sokan olyanok is részt vettek a misén, akik magyarul nem vagy nem jól beszéltek. A beszédeinek fő tartalma a hazaszeretet, a magyarsághoz való ragaszkodás volt. Például azt mondta egy helyen, hogy mi a hazánkat nem azért szeretjük, mert számunkra boldog, békés életet biztosít. Mi azért szeretjük a hazánkat, mert a szenvedés keresztjét hordozza. Ezen kívül összegezve azt a 5 pontot lehet megállapítani a fő mondani valójában, illetve ez gyakorlatilag útjának a céljaiként is működött. Az első, hogy legyen mindenütt, ahol van magyar tag, magyar misézés. Ez nem volt teljesen egyértelmű, hiszen például a texasi bencések, magyar bencések nagyon rövid időn belül, miután kiérkeztek, átváltottak az angol nyelvre, gyakorlatilag a magyar pasztorációban nem vettek részt. Fontosnak érezte az iskolák fenntartását, ahol lehetséges, hogy a magyar iskola Ma már állandó magyar iskola nincs, de szombati magyar iskolák még mindig vannak New Jersey-ben, New Yorkban, Clevelandben és Kanadában több helyen. Ezen kívül azt is mondta, hogy ahol nem lehetséges a magyar iskolák fenntartása, ott legyen valamiféle házi tanítás, adják át a nyelvet az utódoknak. Kihangsúlyozta a család szerepét, különösen a jó család szerepét, ez, amit senki el nem vehet az embertől, hiszen amikor ezek a mondhatjuk úgy menekültek, akik általában 45, 47 vagy 56 után elhagyták Magyarországot, mindent itt hagytak, de a családot azt hozták magukkal, és így a család szerepe az a legfontosabb, ami összeköti őket az otthonnal. Határozottan kiállt az abortusz ellen, a válás ellen, kérte a lelki megújulást. És ami nagyon érdekes, hangsúlyozta az ökumenizmus szerepét. Elsősorban nem vallási téren, hanem nyelvi síkon egymás felé. Ugye az útja során legalább 14 alkalommal keresett föl protestáns templomot, és mondott beszédet. És a beszédei végén nagyon udvariasan engedélyt kérve áldást adott a protestáns testvérekre is. A Bíboros külön felhívta a figyelmet arra, és ez a mai napig egy komoly nehézség, hogy amennyiben lehetséges, mindenképpen vegyenek részt a hívek a magyar nyelvű szentmisén. Az alábbit mondta. A másik vatikáni zsinat a kisebbségek jogává tette az anyanyelven végzett szentmisét. Tehát amíg magyar misét találunk a közelben, addig vegyen részt mindenki, és pedig gyerekeivel. Az eddigi amerikai magyar alkotásokra, amelyek a 19. század végétől épültek, áldozatos hűséggel kell vigyázni, hogy azok veszendőbe nem menjenek, és veszendőbe nem menjenek gyermekeitek. Jens úgy gondolta saját helyzetét nézve, hogy papi életemnek, amelynek terjedelme 59 esztendő, 44%-át törtöttem börtönben és számkivetésben. Ha újra kellene kezdenem az életemet, ugyanígy kezdeném megint, azokért az igazságokért, amikért börtön és számkivetést viselnem kell. Ezek az idézetek gyakorlatilag a magyarságnak még legalább 10-15 évnyi lelki pluszt adtak. Egy olyan lehetőséget, hogy újból és újból erre visszagondolva hittek abban, hogy gyermekeiknek át tudják adni a magyarságot. Sajnos ma már magyar misére nagyon kevés lehetőség van. Az Egyesült Államokban és Kanadában jelenleg összesen 15 aktív magyar pap szolgál. Pedig igény sokkal nagyobb lenne, hiszen jelenleg a felmérések szerint több mint 500 ezer magyar, magyarul beszélő, főleg idős, de sok fiatal is várja azt, hogy talán egyszer Vincentinek ez a felhívása, hogy már pedig vigyáznunk kell a gyermekeinkre, és vigyáznunk kell a kincseinkre, igazi értőfülekre talál.
Ezzel a nagyon szép gondolattal lezárva megköszönöm az interjút és az érdekes beszámolót Vincenti Bíboros harmadik amerikai útjáról.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Dudás Robert Gyulával készített interjúnkat hallották, aki az Apor Vilmos Katolikus Főiskola katekéta lelkipásztori munkatárs szakos hallgatója. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!